2026. március 24-én kedden délben a Gazda Élet kezdődik, a Vidék magazin műsora itt a Marosvásárhelyi Rádióban.
Gazda Élet.
Köszöntöm Önöket, Sármási Bocskai János vagyok. A következő 50 percben a vidéki emberek mindennapjaiba, valamint a közösségek nehézségeibe és megvalósításaiba próbálunk betekintést engedni. Ha érdekli a téma, tartsanak velünk. Mai műsorunkat felvételről sugározzuk.
Gazda Élet. Föld és ember közelben, minden kedden délben, a Marosvásárhelyi Rádióban.
Röviden mai műsorunk kínálatából. A hétvégén tartották Székelyudvarhelyen a Székely Gazdaszervezetek Egyeztető Fórumát, és Csíkszeredában a Böjti Csemege Kárpát-medencei Sajtmustra díjátadó ünnepségét. Bece Istvánt, a Székely Gazdaszervezetek Egyesületének elnökét kérdezzük.
230 ilyen tagszervezet van Székelyföldön, és 1500 ember gyűlt össze.
Majd a gazdasszonyoknak és a konyhában otthonosan mozgó férfiaknak hasznos tanácsokkal szolgálunk. Rendeződni látszik az ehedi közbirtokosság tulajdonát képező terület sorsa. Sárosi Ferenc elnök válaszol kérdéseinkre.
Ki vannak jelölve azok a parcellák? Két kisebb parcellából kapjuk meg a vissza nem kapott területet.
Bő választékkal várja vásárlóit a Nyikomalomfalvi faiskola. Paplóránd Lehel kertészmérnökkel beszélgetünk.
Nyikomalomfalván körülbelül 90 gyümölcsfa fajtával foglalkozunk, és több tízezres darabszámba állítunk elő növényeket.
Kevesen foglalkoznak állattenyésztéssel Istvánházán. Fülöp Tibor beondozóval készült interjúnk.
Ahol van probléma, hogy gyenge a fizetés. Nem fizetik meg. Én is az öcsémmel voltunk összefogva. 30 fejős tehene volt, plusz a növendékek egészen 45 darabig.
Kedves hallgatóink, ezt kínáljuk mára, ha felkeltettük érdeklődésüket, maradjanak rádió közelben.
Műsorunkat a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyirádió.ro címen.
Bece István, a Székely Gazdaszövetek Egyesületének elnöke. Gyakorlatilag évente megszervezzük a Székelyföldi Gazdaszövetek Egyeztető Fórumát, amelyre azok a szervezetek kapnak meghívást, szervezetek vezetői, akik tagjai a fórumnak. 230 ilyen tagszervezet van Székelyföldön, és 1500 ember gyűlt össze. Ugye ilyenkor évelején áttekintjük, hogy milyen volt a múlt év, illetve milyen kívások vannak, mi az, amiben közösen kell lépni, ezt határozzuk meg az elkövetkezendő időszakra. Látjuk azt, hogy egy óriási feszültség és helyzet van, akár ha azt nézzük, hogy lassan az üzemanyagára két számjegyű lesz, tehát mindjárt 10 láj, még azon felül lesz a gázolaj és minden, ami meghatározza a mezőgazdasági termelést is. Másrészt a piaci helyzet az egyre jobban szorít, és nemzetközi szinten a túltermelés miatt itt nálunk is nagyon keményen nyomják le fel az árakat, és azok a gazdák, főleg akik csak nyersanyag előállításra vannak berendezkedve, azok ezen a piacon nagyon veszesen jönnek ki, mert a székelyföldi alaptermékek és a mezőgazdasági termékek sokkal jobb minőségűek, de sokkal többbe kerül az előállításuk, és gyakorlatilag a liter a literrel, kiló a kilóval versenyzik a nemzetközi piacon, és az itteni feldolgozók is most már nézik a különböző tőzsdéket, és nézik azt, hogy nemzetközi szinten milyen árak vannak, és hát ez egy másik kérdés, és erre próbáltam megoldást találni különböző ágazatokba, hogy lehet olyan integrációkat létrehozni, hogy lehet olyan folyamatokat, programokat elindítani, amely révén a székelyföldi termelők is jobban tudjanak értékesíteni, illetve ha minél inkább késztermékekben tudjunk gondolkodni. Ez a késztermékeknél tudjuk hangsúlyozni és kiemelni azt, hogy hát ez Székelyföldön termett az alapanyag, és itt dolgoztuk fel, és ezért a széketermék az egy egyedülálló, és itt nagyon fontos a fogyasztókat is neveljük, és a Székelyföldön élők és az ide látogatók is minél inkább hazai terméket fogyasszanak, akár mézet, akár hústermék, akár tejtermék, akár zöldség, gyümölcs. Hát én azt gondolom, hogy ez mit ebben az évben kell fókuszáljunk. Ugye másik felől pedig a falugazdász hálózatot folyamatosan bővítjük, javítjuk a tevékenységét, és egy-egy ilyen fórum jó alkalom arra, hogy átnézzük, hogy mi az, ami volt, és mi az, amit következő időszakban kell tenni, és amiben megegyeztünk, hogy egy nagyon alapos felmérést készítünk a gazdák között, amit már elkezdtünk. Szeretném megnézni, hogy az egyes gazdáknak milyen szolgáltatásokra van szükségük, akár átenyésztés, akár növénytermesztésben, a szaktanácsadás tekintetében, akár adminisztrációs szinten, a támogatásoknál miben tudunk segíteni, illetve a beszerzés értékesítésben, a jogi tanácsadásban. Tehát egy nagyon szertágazó tevékenysége van ma már a falugazdászoknak, és azt szeretnénk, hogy minél inkább személyre szabottan tudjuk ezeket megszervezni. Ehhez nagyon fontos, hogy a gazdák legyenek nyitottak, fogadják a kollégákat, mondják el nekik, hogy mit szeretnének, és akkor tudunk segíteni. Olyan gazdának nem tudunk és nem is fogunk, aki nem nyitott és nem kéri a segítségünket. Igaz az a mondás, hogy a szegény idős embert nem kell az úton átvinni, hogyha ő nem akar. Tehát fontos az, hogy a gazdák is akarják ezt, de mi erre készen állunk, és köszönet a magyarországi agrárminisztériumnak, itt volt Nagy István agrárminiszter úr is, illetve Jakab István a MAGOSZ elnöke, és nagyon sok közéleti személyiség itthonról és külföldről, nagyon sok szakember, professzor, és azt gondolom, hogy itt együtt tudunk erősek lenni, és együtt tudjuk ezt a székelyföldi mezőgazdaságot előbbre rendíteni. Nem vagyunk könnyű helyzetben, de én bízom benne, hogy sikerülni fog.
Nem a szemléletváltásban látná a megoldást?
Gyakorlatilag mindenkinek változni kell, ahhoz képest, hogy ezelőtt az egész mezőgazdaságot meghatározta az, hogy mit tudtunk termelni, és mindennek körültünk, mert hiány volt. Azután jött egy olyan időszak, amikor a feldolgozók mondták meg a mezőgazdasági termelőknek, hogy mire van szükség, és mit termeljenek, de most már a fogyasztók mondják meg. Tehát hihetetlen, hogy van olyan forgalmazó, aki ugye ezt a házhoz szállít, 200 féle kenyeret visz. Brutális, amerre fele megy a világ. Tehát ma a fogyasztó mondja meg, hogy mire van szükség, és itt két nagy irány van. Ott vannak a nagy tömegtermékek alacsony áron, illetve a prémium termékek, ahol azért egészen másképp működik az árképzés. Ugye itt egyre fontosabbak lesznek a beltartalmi értékek, egyre fontosabb lesz az, hogy mi az, amit tartalmaz, és most már nem az a kérdés, hogy mit evett, amit te eszel, illetve mivel volt az traktálva, de gyakorlatilag ez egy óriási feladat, egyértelmű, hogy a fogyasztókat is tudjuk fejleszteni, de másik felül pedig a gazdákat is ahhoz, hogy ne fejetlenül termeljenek, hanem gyakorlatilag tudják, hogy az hol lesz eladva, és legfontosabb irány az, amikor a feldolgozás fel el tudunk mozdulni, és olyan integrációkat tudunk létrehozni, amelyben nagyon sok gazda akár látja magát. Azt látjuk, hogy ott, ahol jól működnek, és egy komoly védelem alakul ki a gazdáknak, ott tényleg az van, hogy a mezőgazdasági termelő, a feldolgozó és az értékesítő bármilyen jó és bármilyen rossz időszak van, közösen viseli el, akár jó, akár rossz, és nem az van, hogyha egy kis keresletcsökkenés van, akkor nem az van, hogy a mezőgazdasági termelők ennek az egész negatívumát elvigye. Ugyanúgy most ugye az energiaárakat, vagy akár a különböző inputokat, és kiemeltenem az üzemanyagár emelkedésnél is így igaz, nem lehet az, hogy ez mindig csak a mezőgazdasági termelők vigyék el ennek a legnagyobb részét. Agribiznisz kell ebből szerepet vállaljon, és nagyon fontos az, hogy a minőség felé tudjuk elmozdítani az egész ágazatot.
Ezek a helyi termék, vásárok, kiállítások segítenek az ügyön?
Egyértelmű, hogy a környékünkön működő helyi termelők vására és különböző védjegyek, kiemelni Sziget termékvédjegyet, ezek egy óriási lehetőség, és látszik az, hogy most már ki van alakulva. Azoknak a köre, akik szívesen vásárolnak, mi a gazdaszervezettel igyekszünk képzésekkel megerősíteni a feldolgozókat, olyan versenyeket szervezünk, amihez hozzácsatolunk képzést is, és ahol úgymond gyakorlatias nagyon sok mindent, akár a hústermelők, akár a tejfeldolgozásban, de akár a pálinka készítésben, vagy akár más témában is. Óriási lehetőség van ebben. Senki nem születik úgy, hogy mindent tudjon. Mindig kell tudni fejlődni, és annyira jó látni, amikor akár egy befutott kézműves sajtos képes bejönni ismét az iskolapadba, és akár 4-5 napot rászállni arra reggeltől estig, hogy tanuljon, fejlődjön, és ezek a fejlődési szintek egyértelmű, hogy a vásárokon visszaköszönnek, és az a jó, hogy most már kezd kialakulni Székelyföldön is az a réteg, aki odafigyel erre, és az, ami a családjának az egészséges élelmiszert jelenti, arra képes áldozni, akár egy kicsivel többet, mint ahogy a multinál vagy a konvencionális termékeket meg lehet találni.
Vasárnap a Böjti csemege díjátadójára is sor került, és ez is bizonyítja, hogy minőségi terméket tudnak előállítani a mi sajtkészítőink is, de a más területen is terméket készítők.
Igen, Székelyföld nagy erőssége a tejtermékek, hisz addig, amíg a nagy tételben előállított és a nagy koncernek, a nagy farmokon előállított tejből azért egyforma homogenizált terméket lehet előállítani, addig nálunk, ahogy mondják a szakemberek, a biosz egészen más, és amikor itt az állat kimegy legelni, több százféle gyógynövényt tud legelészni, és az egész tartási körülmény, és odafigyelünk a tejhigiéniára is, hát olyan szintű és olyan minőségi termékeket lehet állítani, amely nemzetközi versenyeken is megállja helyét. Mi nem egy nemzetközi versenyt, egy Kárpát-medenceit hirdettünk, a Böjti csemege kézműves sajtkészítő verseny. Az igazság, hogy Sári Gatilla, kiváló kollégám, aki gyímesbükki és kézműves sajtkészítő mester is, ő a főszervezőnek az eseménynek, ő volt a kezdeményezője is, mi az egyesülettel mögé álltunk. Gyímesben, Skanzenben indult előre az esemény, de most már behoztuk Csíkszeredába, a központba, mert azt gondoljuk, hogy minden, aminek súlyt akarunk adni, jó, hogyha valahol a központba kerül. Ugye közel 100 benevezett tétel volt, és itt a bírálatban a Magyar Sajtkészítők Egyesületének a szakemberei működtek együtt, és hát örömmel jelentem be, hogy egyúttal aláírtuk az együttműködési megállapodást a Magyar Sajtkészítők Egyesületével. Fontosnak tartjuk azt, hogy a falugazdászaink és a mi egyesületünk is nem képes arra, hogy mindenről mindent is tudjon, de hát nagy lehetőség a számunkra, hogy a magyarországi, vagy akár máshonnan is találunk olyan szakértelmet, akit ha be tudunk vonni a napi tevékenységünkbe, akkor gyakorlatilag azt a hiányzó részt, akár tudásba, információba, azt be tudjuk hozni, és ezt történik az együttműködési megállapodásokkal, egy olyan partner, Magyar Sajtkészítők Egyesülete, amely nemzetközileg is elismernek, és nagyon komoly szakemberek vannak, és az a jó, hogy értik, amit mi szeretnénk. Nagyon sok közülük, akár az osztrákoknál hegyvidéken tanultak, vagy gyakorlatoztak, vagy dolgoztak szakemberként, tehát értik azt, amikor szénatájról beszélünk. Igaz, a szénatej elnevezést az osztrákok levédték, úgyhogy valami sarjutáját, vagy valami egyebet kell nekünk kitalálni, de mindenképpen azt kell hangsúlyozzuk, hogy amiből készül, az egy minőségi takarmány, és ebből a tejből egészen más minőségi termékeket lehet előállítani. Tehát az egész hétvégének ez is egy üzenete, úgymond, hogy a szakmaiság és partnerség mentén maximálisan odaállunk emellé az ágazat mellé, mert azért Székelyföldön az emberek nagy része, a gazdák nagy része azért állattenyésztésből él meg, és nagyon fontos ahhoz, hogy ezt a biodiverzitást fenn tudjuk tartani. A hegyvidéki állattenyésztést fenn kell tudjuk tartani, nem elég csak az intenzív farm gazdaságokat fejleszteni, hanem fontos az, hogyha extenzív legeltetések és a magas értékű gyep területeket tudjuk értékesíteni, gyakorlatilag ezek visszaköszönnek a késztermékekbe. Ez a Böjti csemege ezekről mind szól, és akár a tejhigiénia, akár más tematikában is tényleg a gazdáknak igyekszünk segíteni és elérni őket, hogy bárki, aki akar fejlődni, az tudjon. Öröm volt külön számunkra az, hogy a legutóbb meghirdetett képzésünk évekre, ahhoz képest, hogy 15 főben gondolkoztunk, hát az 50 főnél alig tudtuk meghúzni a vonalat. Nagyon nagy az érdeklődés Székelyföldön. Mondjuk ehhez most egy eléggé hozzájárul az is, hogy a tájára úgy néz ki, ahogy kinéz, és mindenki érzi azt, hogy hát ezzel szemben a saját termék az, ami megoldást tud jelenteni.
Elhangzott interjúnk Bece Istvánnal, a Székelygazdaszervezetek Egyesületének elnökével készült. Ragaszkodjunk értékeinkhez, támogassuk a kisgazdákat. Kevesen foglalkoznak állattenyésztéssel István házán. Hamarosan erről hallhatnak, maradjanak rádió közelben.
A Marosvásárhelyi Rádióban a Gazda Élet című műsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
Nem hajlik az ága, csipk is a levele, rajtam van a falu nyelve, és van a szeretőnek hozzám igaz szíve. Csipk is a levele, rajtam van a falu nyelve, és van a szeretőnek hozzám igaz.
Fazakas István énekelt, most viszont a gazdasszonyok és a konyhában otthonosan mozgó férfiak figyelmébe ajánlunk néhány jó tanácsot. Nem ég le a tejbe gríz, ha főzés előtt egy kis vizet töltünk az edénybe. Nem szárad meg a sült burgonya, ha nem sózzuk meg közvetlen sütés után. A tojás főzővizébe pár csepp ecetet tegyünk, így, ha felreped a tojás, nem folyik ki. Ha valamelyik étel megfogja az edényt, áztassuk be citromos vízzel pár órára, szépen leoldja az elszíneződést. Az ecet a konyhában nem csak ételkészítéshez jó, remek fertőtlenítő. A műanyag edények színének visszaadója, de bármilyen folyékony mosogatószerhez adva csillogó edényeket varázsolhatunk vele.
Sárosi Ferenc vagyok, az Erdélyi Közbirtokosság alelnöke.
Mekkora területen gazdálkodik a közbirtokossági tehetben?
89 hektár legelőnk van, és 19 hektár erdő.
Mindent sikerült visszaigényelni, és megkapni?
Legelőnél ott területi problémák vannak, de most ígéretet kaptunk, hogy rövidesen rendeződik a dolog. Ki vannak jelölve azok a parcellák, két kisebb parcellából kapjuk meg a vissza nem kapott területet, és a közeljövőben szeretnénk telekelni, mert nem sikerült még befejezni, de ígéret van rá, hogy azt rövidesen betelekeljük, hogy a parcellákat megkaptuk, tehát az összterület, amikor konkrétan megvan, akkor az elintéződik.
Ezeket a területeket miért nem kapták vissza?
Határprobléma volt, nem értem ezt a dolgot, mert Ehed és Iszló között adódott valami probléma, nem sikerült megegyezni a határkérdésbe, és akkor úgy néz ki, hogy mi vagyunk a vesztesek, az Ehediek, tehát nem ott fogjuk visszakapni az összes területet, ahol volt, hanem kártalanítnak más területből, tehát adnak mást.
Ahonnan adják, az nem valakié?
Valamikból fennmaradt. Most az is lehet, hogy a hajdani tulajdonosok nem tettek le kérést, nem igényelték vissza, és ezek a területek fennmaradtak. Ezt a jogi útját egész tisztán nem tudom a dolognak, csak azt ígérték, hogy onnan megkapjuk a hiányzó területet, és akkor sikerül eltulajdonítani, úgy, mint a közbirtokossági a városba telekelni.
Tudnak gazdálkodni ezeken a területeken? Jövedelmet hoz ez a terület?
Jövedelmet hoz, mert bérbe adtuk a területet. Azok, akik gazdálkodnak, legeltetnek rajta, ugye ők támogatást kérnek rá, és nekünk bért adnak a terület után, és a falujavára fordítsuk a pénzt, tehát abból a pénzből épült fel a rovatalozó, a kultúrnál kicseréltünk ablakokat, jelentős összeggel támogattuk a templomba központi fűtést, meg a háromfázis bevezetését, az oltárnak a lefestését, tehát ilyen dolgokra használódott a pénznek egy része fel, és többi pedig az a bankban van, mert hogyha telekedésre kerül a sor, akkor az is költség lesz, tehát azt is ki kell fizetni, adót ki kell fizetni, tehát vannak költségek, amire szükség van a pénzre.
Sok tagja van a közbirtokosságnak?
Sajnos egyre kevesebb. Én úgy tudom, hogy most 27-en vannak a listán, már az örökösök ezek, mert amikor alakult a közbirtokosság, akkor sokkal többen voltak, de hát nagyon sokan meghaltak. Szinte az van, hogy azok a tulajdonosok, akik közbirtokosságot alapították, már nem is élnek.
Nagyon sok közbirtokosságnál az a probléma, hogy osztódnak a jogok, és legtöbb tag az nem is a településen lakik. Ilyen problémájuk van-e, hogy aki tag, az mind ehedi?
Nem, sajnos itt is az van már. Mi a második, harmadik generációk vagyunk, és azoknak nagy része nem ehedbe lakik már. Ez nagyon nehéz, tényleg nehéz összeszedni őket. Na de létfontosságú kérdésekben még nem kellett dönteni, tehát ki van ott a terület, ezek a bérlők, akik bérelték a területet, ők igényt tartanak rá a jövőbe is, és elég olajzottan megy a dolog, nem volt problémánk mostani.
Amikor öröklésre kerül a sor, le tudnak mondani bizonyos emberek a jogukról, hogy akkor egybe maradjon a terület? Vagy ez is probléma lesz egy idő után, hogy mindenkinek nagyon kicsi területet kell számon tartani?
Erre egy esetet tudok, valaki lemondott a jogáról, elment a közjegyzőségre is, lemondott egy más személynek a jogára, de viszont a terület ott maradt, ahol volt. Tehát nem tartott igényt rá, hogy kivegye abból a 89 hektárból, szerintem ez nem is lehetséges. Úgyhogy eltulajdonítson belőle. Tehát kivegye azt a bizonyos részét, hogy nem veheti ki, mert azt egybe dolgozzák ezt a földet.
Sárosi Ferencet, az ehedi közbirtokosság elnökét hallották, a mikrofont most Balogh Dénes veszi át.
Zavaros a nyikó vize, mely is annak a közepe, szőke borgok is elkerülgeti, hát a barajba mellett. Hátal akar rajta menni, rózsát akar szakajtani. Rózsa, 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 ne bókosodj, de meg babám ne házasodj. Irigyeim sokan vadnak, mind a kutyák úgy ugatnak. Szerzek nekik babám jó napokat, hadd ugassák ki magukat. Szerzek nekik babám jó napokat, hadd ugassák ki magukat.
Pap Lórán Lehel vagyok, kertészmérnök, a Nyikó Malomfalvi Gyümölcsfaiskola tulajdonosa. 2012-től tevékenykedünk a gyümölcsfaiskolai termesztéssel. Nyikó Malomfalván körülbelül 90 gyümölcsfa fajtával foglalkozunk, és több tízezres darabszámba állítunk elő növényeket.
Több munkással dolgoznak, vagy ezt még a család bírja?
Nem bírja a család, több munkás van, és alkalmanként, amikor nagyobb munkálatok vannak, akkor azért napszámosok munkáját is igénybe vesszük.
Mekkora területen van a faiskola?
5-6 hektár között van a faiskola, de ennek területnek a teljes felületét nem használjuk folyamatosan gyümölcsfa iskolaként, hanem vetésforgót alkalmazunk, és mindig más területére rakunk, általában olyan 2 hektárt használunk úgy, mint gyümölcsfa iskola.
Milyen fajtákat termesztenek?
Vannak őshonos fajtáink, nagyon sok, főleg almából. Vannak természetesen a modern fajták is, amik intenzív termesztésre valók. Erre is igény van, akik telepítenek árutermelésre, ők főleg ezeket a fajták fajtákat keresik, amik gyorsabban termőre fordulnak, nagyon nagy termésmennyiséget hoznak, rövidebb az élettartamuk, olyan körülbelül 40 évet élnek ezek a gyümölcsfák, de az alatt bőven kitermik magukat.
Az is szempont, hogy ne nőjenek nagyon magasra?
Tehát az intenzív gyümölcsösöknél mindenképpen a szempont, hogy földről meg lehessen metszeni a gyümölcsfákat, a növényvédelmi kezeléseket, ugyancsak földről a szüretelést nem létráról kell csinálni, tehát ez nagyon sokat segít, ezért a korona minél közelebb van a talajhoz, annál könnyebb művelni egy ilyen gyümölcsöst. A hagyományos fajták azok nagyra nőnek, azok későn is kezdenek teremni, és hosszú életűek, azok 80-100 évet is elélnek, de mivel olyan nagy, magas koronájuk van, nehezebb őket kezelni, metszeni, egyáltalán szüretelni is.
Az ilyen karbantartási munkálatokat jó, hogyha szakemberre bízzuk, vagy meg tudjuk, ha van rá tehetségünk és időnk, mi is csinálni?
Ha van rá egy kicsi tehetség és főleg érdeklődés, akkor egy annyit utána lehet nézni, hogy meg lehet csinálni. Tehát nem kell olyan nagy tudomány hozzá, ha valakit érdekel, akkor könnyen megtanulja és karban tudja tartani a saját kertjében a fákat.
Mennyire lehet elrontani egy metszést például? Mert én azt hallom a szakemberektől, hogy még mindig jobb, hogyha elrontva metszi meg, mint hogyha egyáltalán nem metszené, mert azért a fa kiújulja és rendbe hozza magát.
Ez valamennyire igaz is, tehát a fát muszáj megmetszeni, ha rosszul metszük, akkor is talán jobb, mint hogyha nem lenne megmetszve, de azért vannak olyan sarkalatos esetek, hogy annyira visszacsonkolják a fákat, vagy olyan túl drasztikus metszést csinálnak, ami nem kellene a fának, és akkor a fa növekedni fog. Tehát nem termést fog hozni, hanem hajtásokat. És az akkor úgy el van rontva, amíg megint visszavisszük termőbe, hogy termőképleteket hozzon, és ismét teremjen, az hosszabb idő lesz.
Amikor ültetünk egy gyümölcsfát, akkor már meg is kell metszeni? Vagy eleve úgy vesszük a gyümölcsfa iskolából, hogy készen meg van metszve?
Hogyha ősszel ültetjük, akkor nem metszük meg. Ha tavasszal ültetjük, akkor lehet kérni a gyümölcsfa iskolába, hogy megmetszék, mi is megkérdezzük, megmetszhetjük-e a gyümölcsfákat, és akkor előkészítjük az ültetésre. A gyökerét is meg kell metszeni a gyümölcsfának, azt közvetlenül ültetés előtt szoktuk visszacsípni, és fölül pedig vagy a gyümölcsfa iskolába, vagy később az ültetés után otthon megmetszhetjük.
Számít az, hogy milyen koronát alakítunk ki?
Természetesen számít, ezt már az alakító metszésnél szempontként kell tekintsük. Általában az almának, körtének, cseresznyének sudaras koronát, orsókoronát alakítunk ki, tehát a középtengelyt meghagyjuk, a szilvánál, barackoknál ott általában kiszoktuk venni a közepét, és akkor egy ilyen váza vagy katlan koronát alakítunk ki.
Általában mit keresnek a vásárlók?
Ősszel is, tavasszal is itt nálunk a mi vidékünkön a legjobban az alma és a szilva megy, erre van a legnagyobb kereslet. Változó, hogy melyik évben a kettő közül melyik jobban, de tényleg az alma és a szilva az nagy mennyiségbe fogy. A többiek inkább ilyen kiegészítő, hogy legyen más gyümölcs is a kertbe, barackot is ültetnek, meg egy-két cseresznyefát, de amit nagyba lehet is használni, vagy tárolni, például az almát azt el lehet tárolni, vagy rengeteg gyümölcslevet készítenek belőle, a szilvából pedig ugye pálinkát, szélesebb a felhasználási módja.
Akkor inkább ilyen pálinkafának veszik?
Hát a szilvát azt mindenképp, valamennyi kerül lekvárba is, de ahhoz képest az nem mennyiség, hogy mennyit készítenek belőle pálinkát.
Az ilyen nagyon régi őshonos fajtákat, mint ponyék, batul, ezeket nagyon keresik?
Igen, aki egy-két fát ültet a kertjébe, vagy akár többet is, de nem sokat, általában keresik azokat a régi fajtákat, amikre még gyermekkorukból emlékeznek, amit a nagyapjáik kertjébe szedtek, testvéreikkel együtt kóstolgattak, és ezeket a régi ízeket kívánják most is, kívánják visszahozni a saját kertjeikbe, és ez jó is, mert ezek a régi fajták, ezek olyanok, mint a nagymamának a receptje, hogy ezeket tovább kell vinni.
Ilyen rendkívüli fajtákat, vagy valami egzotikus fajtákat igényelnek, keresnek? Kell tartani a faiskolába? Olyant, ami amúgy nem is jellemző a mi vidékünkre, de ha keresnék, akkor legyen.
Érdeklődnek különleges gyümölcsök után is, de mi igazából nem tartunk, tehát ilyen füge, meg kakiszilva, japán szilva.
Naspolya, meg hasonlók.
Naspolyánk az néhány évben volt, de nem igazán volt kereslet, nem is tudják az emberek, hogy mi az, úgyhogy most már nem foglalkozunk, de néhány évig szaporítottunk naspolyát is. Most van egyfajta japán ránkörténk, amiből még néhány darab maradt, de azt úgy eladogattuk, és általában ezek az itteni, a mi vidékünkre jellemző fajok és fajták azok, amikkel mi foglalkozunk.
Hány év kell elteljen, hogy egy ilyen csemetét elő tudjanak állítani?
Hát, amit most tavasszal elültetünk a gyümölcsfaiskolába, az ősszel beoltódik, és a következő ősszel termelődik ki, tehát azon az ősszel vagy a következő tavasszal lehet ültetni őket. A modern fajták azok olyan 3-4 év után termőre fordulnak, a hagyományos fajtáknak viszont több idő kell. Például egy pónyikalmának kell 8-9 év, hogy egyáltalán termést hozzon, viszont 80 év múlva is ontja a termést.
Mekkora körzetet szolgálnak ki? Most már tudnak önökről?
Igen, most már eléggé ismernek, 10 éve pályán vagyunk. Itt általában Hargita, Maros és Kovászna megyéből jön több vásárló, és ide adunk el rengeteg gyümölcsfát, de román vidékre is visznek, meg Magyarországra, akár Dániában, Norvégiában is vannak már gyümölcsfáink elültetve.
Meddig lehet ezt ilyen nagy hével csinálni, látva a világ alakulását, és hogy azért szorítások vannak mindenhonnan. Gondolom, hogy ez egy nagy befektetést igényel, és majd hosszú távon esetleg térül meg. Hogy lehet fennmaradni ilyen körülmények között?
Hát itt nagyon el kell találni, hogy hány darab csemetét ültethetünk egyáltalán szaporításra. Előrelátó kell lenni egy kicsit, mert figyelni kell, hogy hogy alakul a gazdaság, lesz-e rá igény. Ha túl termelünk, akkor valószínű, hogy nem fogjuk tudni eladni, akkor az mind veszteség. Ha túl keveset termelünk, akkor már március közepén nem tudjuk kiszolgálni a vásárlóinkat. De így nagyjából az elmúlt években ki tudtuk számolni, hogy az, amit megtermelünk, az gazdára is találja.
Ribizli, dugvány vagy málna, ilyesmit is lehet kapni önöknél?
Igen, mindenféle bogyós gyümölcsűvel is foglalkozunk. Málna, szeder, fekete ribizli, piros ribizli, egres, még szőlőtöveink is vannak.
Emellett valami mással lehet még foglalkozni, vagy ez egész emberes?
Egész emberes, de így a csapattal még vannak más munkálataink is, vannak kertjeink, amiket mi építettünk az elmúlt években, most pedig mi tartjuk fenn, van 10-15 olyan kertünk, amiben egész évben karbantartást végzünk.
Akkor azt jelenti, hogy szeretjük a szépet, akármilyen nehéz idők is jöjjenek.
Szeretjük is, nem csak mi szeretjük, hanem más is szereti, és van rá igény, igen.
Pabló Ránd Lehel kertészmérnökkel, a Nyikomalomfalvi faiskola tulajdonosával beszélgettünk. Köszönjük, hogy bennünket választanak és hallgatják műsorunkat. Most Mátyás Judit énekel.
Az apjáért. Kútágas, gémestő, leesett vedrestő, kihúzom a kútból én a vedret, csókot adok rózsám ezer egyet. Szőke lány, barna lány, huncuk az valahány, csak úgy játszik a lány a legényen, mint a macska szokott az egérdel. Csak úgy játszik a lány a legénnyel, mint a macska szokott az egérdel.
Fülöp Tibor vagyok, Istvánházán születtem 1965. december 17. Most jelenleg a helyi község állatorvosával dolgozom. Én már 42 éve dolgozok itt a községben, és nagyon szeretem, amit csinálok. Meg a gyermekkorom is itten kezdődött, ebbe a faluba itt jártam az 1-4 osztályt, meg azután Maros-Ludason folytattam 10 osztályig, és azután meg szakiskolás, azután meg áttértem az állat szakra, és a mai napig ezt csinálom.
Van sok állat? Van, amire felügyelni?
Nagyon jó kérdés, hanem az, hogy amikor a kormány megdöntés megjelent, nagyon felgyarapodott Istvánházának az állatállománya, tehennek juhok, disznók, kecskék, lovak, de sajnos, hogy most már nincsen csak 4 családnál állat, tehenek, meg disznók vannak, aki a juhokkal foglalkozik egy személy, akinek több van, és egy, aki kecskékkel foglalkozik egész 100 darabig.
Miért mondtak le az állattartásról?
az nem volt probléma, hogy nincs, amiben elé termeljék, hanem avval van probléma, hogy gyenge a fizetés. Nem fizetik meg. Én is az öcsémmel voltunk összefogva, 30 fejős tehene volt, plusz a növendékek egészen 45 darabig. De sajnos, hogy az előkészítése nagyon jó volt, mert jó volt Hollandiában, nagyon jól tudja ezt a szakmát, jobban érti, mint én ebből a szempontból, mert a kezelésekkel vagyunk, meg a beondozásra. Ő nagyon, de nagyon jól tudta és folytatta, szereti a mai napig, de viszont az, hogy nem a fizetés, ami kéne legyen. Ezért mondtak le sokan, nem csak egy személy, hanem itt a szomszéd falvakban is a sok fiatal meg elment, meg nem még akarnak foglalkozni. Ez is kell egy szeretet, mert ha nem szeretem, amit csinálok, én csak hátrafelé megyek.
Amúgy lenne terület, ahol eltartani ezt az állatlétszámot? Én látom, hogy meg vannak dolgozva itt a területek. Legelők vannak, ahol esetleg a tehenek, a juhok legelhetnének?
Megvannak a legelők, mert ezeket én úgy értem, meg a nagyapámtól is, amit láttam, és ezek a legelők, ezek megvannak. És ottan a kollektív idejében is több mint 120 fejős tehén volt, meg azok a növendékek, úgyhogy fejül volt a 300 darabon, is csak ami Istvánházán volt a kollektív idején, meg itten nem hiszem, hogy lett volna 300 darab, amiután az emberek visszakapták a földeket, meg magántulajdonosok lettek, legelő lenne, csak hogy már nem szeretik, mert nincs megfizető.
Amúgy a termőföld is jó, lehetne gabonát is termeszteni?
Termesztenek, és elég jó minőségű gabonák teremnek, meg a földeknek a megművelése az nagyon fontos, amikor szánt. Amikor meg kell adni neki a műtrágyázást, a gyermekcsidálást, a vegyszerezést, és itten az időt is ki kell használni. Mert édesapám is traktorista volt 30 évig itt a községbe, és ő mindig azt mondta, hogy fiam, hogyha az istvánházi földeknek, vagy itt a környezeti földeknek egy hónapba, hogyha kétszer esik az eső, nekünk elég. Mert a földek nincsenek éppen annyira túl kiszáradva, mert itten a faluba is én úgy hallottam Marosludason egy öreg bácsitól, amikor azt kérdezte tőlem, hogy gyermek, te hova valósi vagy? Mondom, én istvánházi. Nem igaz, azt mondja, te kutasföldi vagy. De nem, én istvánházi vagyok. Azt mondja, azért mondják nálatok kutasföldnek, mert nálatok majdnem minden egyes háznál kut van. És úgy is van. Esetleg 10 ház, hogyha nincsen kut az udvaron. Meg kinn a határon is, még vannak kutak. És a mai napig itt van a csorgó, ami 1912-ben indult meg, és a mai napig még folyik. Csak hogy sajnos már nincs, aki a vödröt belemerítse a vájúba, hogy a tyúkoknak is vizet vigyen, vagy oda tartsák a csaphoz a vedreket, mi régebben a nagymamáink, akik ottan osztották el a reggeli programot, vagy az esteli vacsorának a sorsát, és ez van.
A házakhoz is ez a csorgóvize van bevezetve, vagy most már máshonnan jön a vezetékes víz?
Most már a rendes vízvezeték van bevezetve, de még vannak, ahol nincsen bevezetve, mert van kút, és ők nem használják ezt a vizet, hogy mi fizessék, mert nekiek van kutyak az udvaron. Vannak olyan személyzetek, hogy meggondolták magukat, nagyon sokan betették ezt a maros vizet, és használják, de vannak olyan házak is, ahol nincsen kút, meg muszáj volt bevezetni, mert könnyebbség.
Említette, hogy beondozással is foglalkozik. Bíznak benne, kihasználják?
Amióta megismertem ezt a mesterséges beondozást a teheneknél, ez egy olyan szakma, ahol steril dolgokkal dolgozunk, meg az apa állat, akitől szeminárius magot vesznek, legtöbb 2,5 év, és azután meg cserélik az apákat, hogy ne legyen fogyatékos borjú, mert ez nem szabad. De ennek is titka van, mert vannak nagyon sok megbetegedett állat, mert több a kimikai dolgok itten a határon, meg a lucerna, meg a füvek, vegyszerezésnek az a szagja. Van, amikor megromolnak a tehénnek a belső szervezete, a fogantatási szervezete. Sokszor kezelésre kell kényszerítsük az állatot, hogy meg tudjanak állapodni, hogy még az ember tudja tartani.
És a gazdák belemennek mondjuk az állata érdekébe? Mert azért elég sok területen találkozom ezzel a kételkedővel, hogy biztos azért mondják, hogy fizessek jó sokat érte.
Nem. Én azt mondom, hogy higgyen mindenki egy olyan gazda, aki akarja, hogy az ő állatja tovább maradjon neki, mert jó fejös, meg
ha egy kezelése is megállapodik, bízzanak abba, és nem kell foglalkozni apa állattal, amit csak engedéllyel szabad az udvarodra vigyél, és a te állataidnak használd, mert én már láttam, van olyan három testvér itt a szomszéd faluban, a román faluban, ahol ők meg az apa állatot betették a növendékek közé, és nem lettek megfelelő borjak. És én, hogyha ezt annyi éve praktikálom, 42 éve ezt a mesterséget, én azért ajánlom mindenkinek, hogy jól gondolja meg, és bízik abban az állatorvosba, de az állatorvosnak is kell egy nagy szerepe legyen, hogy ő be tudja szerezni, vagy olyan herőke azokat a gyógyszereket, amik hormonellenesek, hogy találjanak a megfelelő betegségnek annak az állatnak, mert másképpen nem lesz borjú.
Fülöp Tibor istvánházi beondozó válaszolt kérdéseinkre, a folytatásban Bordi Aranka és Madaras Gábor énekel.
Töröm, megfizetem az árát, adj egy villát, gyűjtsem össze a szénát. Sűrű a rend a sok sárga virágtól, nem akarok elválni a babámtól. Sűrű a rend a sok sárga virágtól, nem akarok elválni a babámtól.
Önök a Gazda Élet című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Ha érdekesnek vagy számukra értékesnek tartják az elhangzott információkat, véleményezzék vagy osszák meg a műsort. Hűségüket ezúttal is köszönjük. Ha véleményük, észrevételük van a műsorral kapcsolatban, továbbra is jelezzék elérhetőségeinken.
Levélcímünk Marosvásárhelyi Rádió 540-445, Marosvásárhely, 1918. december 1. Sugár út, 109 szám. Elektronikus levelet a gazdaélet@marosvásárhelyiradio.ro e-mail címre küldjenek.
Rigó, sárga csikó, recece, recece galambó. Este gyerek, késő este, recece, recece, ha mondom. Ha nem szeretsz, ne gyere, de ha szeretsz, ne gyere, itt van lesz a kicsi szobám ajtaja. Este gyerek, késő este, recece, recece, icaga. Bánom is én, bánom is én, recece, haszítják a babámat. Mégis mindig nála vagyok, pénteken, szombaton, vasárnap. Akármit is beszélek, nem hiszek a mesének, tágán csomót helyre könnyen találnak. Nékem így jó, nékem, pénteken, szombaton, vasárnap. vágány csomót helyre könnyen találnak. Nékem így jó, nékem pénteken, szombaton, vasárnap.
Nagy Józsefet hallgattuk. Jövökeden itt a Gazdaéletben többek között Gál Zoltán, sepsi magyarosi lakóssal beszélgetünk a Szalmaházáról. Holnap ugyanebben az időben a Kertbarátok című műsorunkat sugározzuk. Csütörtökön 12 órakor a vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkkal Farkaslakáról jelentkezünk. Vasárnap a Faluvilága című műsorunk helyett virágvasárnapi összeállítást hallhatnak. Bartos Évát hallgattuk, kedves hallgatóink, ennyi fért mai Gazdaélet műsorunkba. Műszaki munkatársam nevében is elköszönök, a jövő kedden 12 órakor újból számítunk figyelmükre. Műsorunkat a www.marosvásárhelyiradio.ro honlapon újra lehet hallgatni, de megtalálnak bennünket a Facebookon is. Most Péterfi Ferenc énekel, majd a Maros Művész Együttes nyárádmenti forgatósával búcsúzunk, rádiózzanak továbbra is velünk. Sármási Bocskai János köszöni figyelmüket a viszonthallásra.
Mégis itt rám az egész világ. Öste járok, mikor senki se lát, mégis itt rám az egész világ. Irigyeim, hagyjátok szeretem, hagyjátok a szememre jávettem. Rá van fogva szemem az intésre, két karom a szép lány ölelésre. Rá van szemem az intésre, két barom a szép lány ölelésre.